Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Dicsértessek a Jézus Krisztus!
Örökké!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Hencné Jámbor Mária vagyok. Kedves hallgatóink, ma az Egyúton zarándoklat előtti estén a zarándoklásról fogunk beszélgetni dr. Koltai Jenő, Balasi István, Bodorkós Imre, Bőti Balázs és Németh Zoltán atyákkal, a Kerekasztal műsor résztvevőivel, akiket nagy tisztelettel köszöntök hallgatóink nevében is, és meg is tudakozódom, hogy mit jelent az önök számára a kifejezés zarándoklat.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Legelőször is a zarándoklat, hogyha ezt a szót meghalljuk, ennek szerintem a bibliai alapjáival találkozunk legelőször, vagy azt csatoljuk hozzá. Csak egy-egy rövid vonással az Ószövetségből, hogy a választott nép ugye a pusztában vándorol, a Fridládával, az Isten jelenlétében, az ígéret földje felé. Talán ez minden zarándoklatnak az ószövetségi ős mintája. Az új szövetségből pedig, hogyha keresünk ilyet, maga Jézus is ugye járta a városokat, falvakat, hogy az embereknek elvigye Isten országának örömhírét, és az emberek pedig az ő nyomában jártak, őt követték. Az Anyaszent Egyházban mindig is fontos volt a zarándoklat, minden korban megtalálták a hívek ennek a szónak a jelentőségét, illetve megtalálták a zarándoklatnak a lelki életben, a Krisztus követésben a helyét, és szerintem napjainkban is hasonlóképpen keresjük és kutatjuk, hogy a megváltozott életkörülmények között az egyháznak ezt a jól bevált, kipróbált és sokak számára sok kegyelmet közvetítő áldhatossági gyakorlatát hogyan és miként tudjuk a mindennapjainkba beépíteni. Személyesen a zarándoklatról, mivel a kérdés főként azért személyes vonásokra irányította rá a figyelmet, talán azt tudnám elmondani, hogy visszaemlékszem gyermekkoromban ilyen kis egynapos kis zarándoklatokon, amikor részt vettünk a plébániai közösséggel, nagy élmény volt kisgyerekként is, családtagjaimmal, illetve falubeliekkel, plébániabeliekkel együtt zarándokolni. Később pedig kispapként, papként, az ember pedig zarándoklatnak vezetőjeként is, lelki vezetőjeként is részt vett egy-egy zarándoklaton, ami természetesen egy egész másfajta élményt, egy egész másfajta ajándékot jelentett az ember számára. Én úgy gondolom, zarándoklat mindenképpen tudatosítja bennünk, hogy mindannyian zarándokok vagyunk, az örök hazafelé zarándoklunk itt a földi útjainkon, és amikor részt veszünk egy zarándoklaton, mint egy kiszakadunk a mindennapjaink megszokott körülményei közül, egy kicsit azt is tudatosítjuk magunkban, hogy ezen a földön nincsen maradandó városunk, zarándokok vagyunk, és egy-egy zarándoklat alkalmával, legyen akár gyalogos, legyen akár különféle közlekedési eszközökkel, hogy egyik helyről a másikra megyünk, valamiképpen ezt jutatjuk kifejezésre, valahonnan elindulunk, és valahova, valakihez szeretnénk megérkezni.
Valóban a holnapi napra készülünk, az Egyúton zarándoklatra, és hát ennek így a lelki hátterét próbáljuk most egy kicsikét boncolgatni, amire Imre atya is utalt, hogy valóban valamennyien vándorok vagyunk. De egy dolgot azért szeretnék még jobban kiemelni és hangsúlyozni, hogy mindez közösségben történik. Mert a Bibliának a legelső lapjától kezdve, hogy az Úristen megteremti a világot, és benne Ádámot, Melléje, Évát, a közös emberi életünk indul el. Tehát nem csak egyénileg vándorodunk, vagy örömmel, vagy bálattal járunk életünknek az útjait, hanem ez a vándorlásunk egy közösségi élmény, közösséget összekapcsoló és alkotó kegyelmi dolog.
Ha az zarándoklatra gondolok, én két szó jut eszembe, a lemondás és a felajánlás. Lemondás, le kell mondanunk a komfortzónánkról, és vállalni valami némi kis szenvedést, talán egy kicsit másabb formában, mint a megszokott, kilépni a megszokott dolgok közül. Felajánlás pedig attól ez zarándoklat szerintem, hogyha valaki ért, vagy valami ért, valamilyen célból ajánljuk fel a zarándoklatot. Amikor én zarándoklatot szoktam szervezni, mindig a zarándoklat kezdetén szoktam kérni, felhívni a figyelmet a zarándokoknak arra, hogy valakiért ajánljuk fel. Biztos van a családba akár beteg, vagy akár valami öröm, amiért hálát lehet adni. Tehát valamilyen célra mindig ajánljuk fel az arándoklatot.
Nagyon sok mindent hallottunk már itt az arándoklatokkal, az arándoklással kapcsolatban. Egy olyan oldalára szeretnék rávilágítani az arándoklatnak, vagy az arándoklásnak, amely egy kicsit a megszokottól kizökkent bennünket. A különböző vallásos cselekményeinket, szentmise, keresztút, rózsafüzér, sok mindent lehetne mondani. Nem a megszokott környezetünkben, nem a megszokott templomunkban, kápolnánkban, hanem másutt, egy más kegyhelyen, más zarándokhelyen tesszük meg. És ez egy kicsit a megszokottságból, vagy a rutinból kimozdít bennünket, és ez is gazdagíthatja az Isten kapcsolatunkat.
Azt gondolom, hogy az arándoklatok talán az egyik legklasszikusabb összefoglalása az Emmauszi tanítványok történetében van benne, hiszen való jó szemlélteti az ember célkeresését. Sokszor azt a reménytelen helyzetet, amelyben mi ma élő emberek is vagyunk, és aztán hozzánk csatlakozik valaki, aki megváltoztatja a gondolkodásunkat, aki felmutatja az igazi célt. És onnantól kezdve az ember lelkülete, az valóban élő lelkesedésé változik. Valahol minden zarándoklat efelé kell, hogy haladjon is. Én hiszem azt, hogy amikor majd a legközelebbi zarándoklaton éppen a honlapén azért imádkozunk, hogy a gyermeket várok valóban megtalálják az életük értelmét, célját, akkor talán rádöbbenünk arra, hogy nehéz helyzetekben is vannak örömteli pillanatok. Kívánom mindenkinek az arándoklatok során az Emmauszi tanítványok visszaérkezését, örömét és lelkesedését, még akkor is, ha ott közben vannak nehézségek.
Valamennyien voltak már zarándokút résztvevői is, és zarándokcsoport lelki vezetőjeként is zarándokoltak. Mi a fontos egy zarándoklat során? Hogyan készülnek önök? Mire törekszenek? Hogy az út ne kirándulás, hanem igazi zarándoklat legyen.
Van szerencsém most már 8. éve együtt tartani a Szent Gotthárd körmendi csapattal, akik nyáron Mária Celbe szoktak gyalog zarándokolni. Ezen a zarándoklaton én azt tapasztaltam, hogy attól nem kirándulás, hanem valóban zarándoklat lesz, hogy egy-egy zarándok csoport tagjai ilyenkor a szentgyónásukat elvégzik, illetve a napi rózsafüzért végig mondjuk. Tudunk gyónni, imádkozni, és a nap végén pedig szentmisén részt venni. És amikor az ember megpihen egy hosszú, akár gyalogos út után, érzi, hogy milyen jó megpihenni, milyen jó a templomba lenni, milyen jó az, hogy olyan sok mindent kapunk a Jóistentől, és ha nem fáradozunk, akkor ezeket a dolgokat észesen vesszük. Tehát ilyenkor, amikor egy-egy gyalogos zarándoklat van, az ember a lelkére próbál odafigyelni, és a lelkét alakítani. Ilyenkor jó a lemondás is, és erre elég sok alkalom is van egy-egy zarándoklatnál, hiszen az ember elfárad, szívesen leülne, de nem teszi, mert menni kell tovább. A zarándoklat szerintem ettől válik valóban zarándoklattá, hogy imádságos lelkület van bennünk, illetve tudunk lemondani, hálát adni, mikor megérkezünk.
Bevallom, én elég ritkán voltam zarándok csoportnak tagja, sokkal inkább valamiféle vezető. Az elején nyilván, mikor az ember új helyekre ment, akkor törekedett a látványosságot megismerni, és ez örülöttek a 80-as években, amikor még nyugatja Lourdes-ba, Fatimába, vagy akár Rómába sem nagyon lehetett minden héten kiugrani, akkor fontos volt ötvözni a vallásosságot a turizmussal, sőt a bevásárló turizmussal is, tehát nem volt könnyű ezt legalább egyensúlyba tartani. Az utóbbi években azt gondolom, hogy én magam törekszem arra, hogy elsősorban olyan zarándok helyekre induljak, ahol már többször voltam, és talán a csapat tagja is többször voltak, és talán, hogyha beszélt a Mária Celi gyalogos zarándoklatról, én ezt ki szoktam egészíteni, autóbusz zarándoklattal talán, most már 25-30-ra is a rendszerváltás után is azt tapasztalom, hogy azok az emberkék, akik már sokat szól jönnek, azok elsősorban az imádsága a belső megújulásra törekszenek egymásra odafigyelve, tehát sokkal könnyebb őket kezelni, mint azokat, akik még a turisztikai látványosságokat szeretnék megnézni. Nyilván nem lehet őket sem kizárni, tehát ezt fontos ötvözni, éppen ezért az ember nem tud idegen vezetőt találni, akkor magának kell felkészülni, akár a szent helyekből, hogy olyan úti társat választani, aki ebben sokkal okosabb és sokkal hitelesebb.
Én egy olyan jelenségre próbálnék utalni a kérdés kapcsán, hogy több esetben tapasztaltam, hát főként inkább több napos zarándoklatok szervezésével kapcsolatban, illetve lebonyolításakor. Sok esetben megfigyelhető valóság az, hogy a Jóistentől talán picit távolabb álló személyt, felnőttet, vagy fiatalt, vagy gyereket, talán hozzátartozóinak a bíztatására, vagy nagymamának a anyagi támogatásával együtt küldi el a gyermekét egy-egy zarándoklatra, ahova talán úgy indul el a fiatal, felnőtt, aki talán távolabb áll a Jóistentől, vagy az egyháztól, hogy elmegy egyet kirándulni, amiben ilyen vallásos helyek is lesznek, vagy vallásos alkalmak is lesznek. És bizony az útnak a végére, azáltal, hogy az otthoni mindennapokból kiszakadnak, ezáltal egyfajta nyitottság valósul meg sok esetben, és olyan találkozás is megvalósulhat Jóisten és közöttük, ami mondjuk az otthoni megszokott körülmények között alig ha valósult volna meg.
Én mostanában arról szeretnék szólni, hogy szóval már az előkészületben valóban föl kell jönni a híveinek a figyelmét, hogy ez nem bevásárló turizmus lesz, nem hát csak civil épületeket nézik meg, vagy templomokat, mint műemlékeket, hanem valóban zarándoklat. Hát mi is elég sokszor voltunk, hát Urban is, Fatimában ott ugyan nem, de Altötténkben, igen. Aztán hát a helyi magyarországi zarándoklatokra is gondolunk. És hát azt így nagy szeretettel szeretném megköszönni a Szeri atyáknak is, János Ázsi atyáknak is. Kis füzeteket készítettek, amiben imádságok voltak, elmérkedések, énekek, útmutatások, stb. Tehát, hogy valóban lelkekben már előre is készülünk, hiszen például, amiket a püspökségről évente meg szoktunk kapni, azokat is időbeszél szoktam osztani, és kérem, hogy hát addig ne a porlapja, amíg el nem indulunk. És itt gondolok az imádságokra, az énekekre is. Annyira megtetszett nekem, azt hiszem 2011-ben volt a Vasvári zarándoklat. És akkor énekelgettük a vasvári éneket, azóta is nagyon sokszor dudulászom, és vissza-vissza gondolok rá. Ennek az éneknek a refrénje mindig az, hogy édes vasvári szűzanya. Nem emlékszem, hogy bármelyik másik helyen is annyira kihangsúlyozták volna ezt a jellemző vonást a szűzanyával, hogy édes szűzanya. És van, hogy mindjárt elsőként említette a Szent Gyulás, hát valóban erre is próbáljuk felkészíteni a híveinket.
Van-e olyan emlékük régi zarándokútról, ami meghatározó volt az önök számára?
Számomra egy meghatározó volt, mikor II. János Pál pápa Mária Cerve volt először 1983. szeptember 12-én. Előtte néhány hónappal láttam őt Rómában, és igazából egy kalandos körülménye volt az, hogy kijutottam ismét Mária Cerve néhány hónappal később, akkor még Vasfüggöny mögötti országba. És ott láttam igazából az osztrák népnek a hitét, vallásosságát, illetve azoknak az embereknek a szeretetét egyház fő iránt, akik a Szent Atyával találkoztak. Más egy római élmény, és más egy olyan zarándoklat, ahová a pápa ment. Azóta nem túl sokszor, de azért más helyeken is találkoztam a Szent Atyával, nyilván ez már megszokottá vált, de számomra ez az első Mária Celi út, mint ahogy a legfőbb Mária Celi út mindig meghatározó a zarándoklatok szempontjából.
Számomra is a Mária Celi zarándoklat, ami eléggé meghatározó. Egy alkalommal, amikor talán első alkalommal mentem gyalog Máriacell felé. Épp, hogy átértünk a határon Burgerlandba, egyik faluba, egy osztrák kis faluba kijöttek a helyi lakosok, és valaki köszönt magyarul, és jött oda hozzánk, hogy honnan jöttök, merre mentek. Mondtuk, hogy Máriacellbe. Hát Mária Szent még onnan 160 kilométer volt, és kicsit viccesen mondta, hogy hát, nektek se a lábatokkal van baj. De kell egy zarándoklathoz az, hogy az ember valóban elhatározza, hogy elindulok, végigcsinálom, ameddig megy, a Jóisten kedvéért szeretném tenni.
Kettő dolgot szeretnék röviden megemlíteni. Egyik a Szent Atyával való találkozások. Hát nekem az első találkozásom, hogy valami hiszem 1983-ban volt a Trausdorfi, Rásforvi találkozás. Amikor hát egészen közel kövertem a Szent Atyához, kezet fogtunk, kezet csókoltam neki. És hát valóban az ottani híveknek buzgósága és szeretete, ragaszkodása a Rómához, az meglepő volt. És mi is, amikor átértünk a határon, kijöttek elénk az emberek, magyar zászlókat engedtek át. Annyi magyar zászlót nem is láttam egybe, mint amennyi tulajdonképp ott volt. A másikat, azt említsa meg, ez is úgy benne maradt. Erről említettem, hogy próbáltunk összeállni a legalább az esperisek evertnek a plébániai a nagyobb zarándoklatoknál. Mondom, négyszer voltam Mária Szerben, és a második út az volt számomra nagyon emlékezetes. 7 busszal mentünk, Szerdömök, Alsóság, Jánosháza, és akkor még Vásáros Miska volt a plébánia központ. Mi összeálltunk 7 busszal. Én a harmadik buszon utaztam, és hát föl a kanyarokban jó volt végignézni előre én egymást követő buszon. És ugye eszembe jutott édesapám, aki vonatvezető volt, és hát ő végig felállt az egészét. És úgy éreztem, hogy én is ott felelősséggel tartozom. Azért is, hát nyilván az Úristenen is, a sofőrökön is, hogy semmi baj ne legyen, karambolva semmibe ne kerüljünk bele. És ugyanakkor ez a zarándoklat is, mivel éppen Mária Szerbe ment, zarándoklat legyen, és nem más.
Én két személyes élményemre szeretnék utalni a kérdés kapcsán. Az egyik, amikor Jánosházi plébániának a vezetését rám bízták, említették a hívek talán az első hetekben, hogy a plébániának volt egy fogadalmi zarándoklata ide Celdömökre, de hát az évek során azért egyre kevesebben lettek, elődönpap is, hogyha már nem tudott velük tartani, és nem volt, aki úgy összefogja ezt a zarándoklatot, hogy hát milyen szép emlékek voltak, és feltettem a kérdést, hogy nem lenne esetleg arra lehetőség, hogy ezt felújítsuk. Mondták, hogy nem, most már ez elmúlt, ez már régi korokhoz tartozik. Többen is, főként az idősebb hívek mondták, hogy milyen nagy élményeik voltak. Annak idején ez mindig Szentháromság vasárnapján van egyébként. És hát a következő Szentháromság vasárnapon megpróbáltuk, és fiatalokkal, fiatal családosokkal útnak indultunk Jánosházáról Celdömökre, és hál' Istennek az elmúlt években, talán már 7. alkalommal, mindig beszoktuk osztani, egyik éven a káplánatya jön a hívekkel, másik éven pedig a plébános. Egy kis lelkes csapat szokott összegyűlni, útközben pedig vagy kerékpárral, vagy autóval csatlakoznak hozzánk, és mire ideérünk a Szűzanyának a kiszelik egy templomába, akkor egy nagyon nagy népes templomot mindenképpen megtöltő csoportról van szó, és ezt a fogadalmi zarándoklatot örülök, hogy sikerült a plébánia életének részévé tenni. Pontosan nincsenek írásos feljegyzések, hogy ez melyik esztendőben volt, mihez kötődött, de becslések szerint körülbelül egy 120 éves fogadalomról van szó, és a jó érzés, mint egy az őseinknek a nyomába lépni, a régi Jánosházi plébánia híveinek, papjainak az elhatározását, mint egy elevenen ébren tartani, hogy megtesszük ezt a Jóistenért. A másik pedig egy személyes közelmúltbeli élmény, az elmúlt év őszén. A Jóisten nagyon-nagyon megajándékozott bennünket minden érdemtelenségünk ellenére, egy nagyon jól sikerült római zarándoklatunk volt. Igaz, egy kis földrengéssel is volt fűszerezve. Amikor hazaértünk, pont másnap volt, hogy a Norsában leomlott a Szent Benedek bazilika. Nem messze volt az utolsó szállásunk egyébként attól a kisvárostól. És én, amit az út során megtapasztaltam, egész más volt. Autóbusszal mentünk Rómába, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát nem egy hétre való, hanem szerintem több évtizedre való látnivalót, hogyha az ember annyit ott töltene, biztos akkor sem tudna mindent végiglátogatni. Csak éppen a legfontosabbra, a legklasszikusabb zarándokprogramokra fordítottunk gondot, arra volt csak időnk. De mégis annyira jól összehozott egy 50 fős társaságot, és ezt is jó látni, hogy akik ott voltak, őnekik még személyesebb lett a kapcsolatuk az Istennel is, Van, aki, ezzel nem árulok el semmilyen titkot, hosszú évek vagy évtizedek után tért vissza a Jóistenhez, rendszeressé vált a szentség élete azóta, és emberekkel is, a plébánia híveivel való kapcsolat azóta különféle feladatokat is vállalt, csoportnak lett tagja, és ez is eredményezte az arándoklat. Tehát amellett, hogy a Jóistenhez vezeti közel az embert, az egyházhoz, illetve a helyi egyházi közösséghez való tartozásnak a tudatát is elmélyítheti az emberben, ami egy csodálatos gyümölcs.
Több útélményt is fel tudnék idézni. Mégis most egy kicsit önző szempontból nem olyan utat említenék, amikor a hívek szempontjából volt élményszerű, vagy megtérés jellegű, hanem olyat, ami az én szempontomból volt lelkiélmény. 2016 őszén karitás szervezésben járhattam Rómában, és ott a zarándoklatnak a záró szentmiséje az a Szent Péter Bazilikában volt. Várhelyi Tamás atya volt még a Szombathely Egyház megyéből ott, mint lelkipásztor, és koncelebráltunk a pápai szentmisén. Legnagyobb meglepetésünkre a két szék tömb közül a mi sorunkat, illetve a átellenben lévő megfelelő másik sort hívták ki, hogy álljunk az oltár köré, és a pápa mellett koncelebráljunk közvetlenül. Így a Szent Péter Bazilika baldahinja alatt nagyjából 4 méter távolságban, meg nem számoltam hány lépcsőfokkal lejjebb, mint ahol az oltár és a Szent Atya volt, koncelebrálhattunk Ferenc pápával együtt. Hatalmas lelkiélményt jelentett számomra.
És akkor térjünk a holnapi nap programjára. Holnap egy úton zarándokol Európa. A Mária út szakaszait járják a zarándokok, és először Zoltán atyát kérdezem a celldömölki nagyboldogasszony kegytemplomhoz kapcsolódó eseményekről, és utána azt kérem a jelenlévő atyáktól, hogy akinél vannak ilyen szakaszok, indulnak csoportok, utána ők is ezt még most mondják el, még buzdítsák a hallgatókat, lehet részt venni ezen a zarándok úton. Zoltán atya?
Ahogy korábban mondtam, ez a zarándoklat, a gyermeket várókért történik az egész országban, illetve a határokon túl. Több irányból érkeznek celldömölke zarándokok, sőt van kerékpáros zarándoklat is. Ennek befejező eseménye a 6 órakor kezdődő szentmise, amelyet Székely János megyéspüspök úr vezet.
A mi plébániánk annyiban érintett, hogy hosszú peresztegről két irányba indul az arándoklat, Isten Atya plébániáján keresztül ide Celldömölkre, illetve egy csoportnak a nagyobbik része pedig hosszú peresztegről Csejmincenten, Mincenti Bíboros szülőfaluján keresztül pedig Vasvárra. Mi plébániák hívei is főként ezen az úton vesznek részt, és hát az ő napjuk is imádságban fog telni, illetve 5 órakor szentmisén vesznek majd részt, és emellett még lesz az egyházmegyének holnap egy másik zarándoklata, papívatásokért Brenner János vértanúságának a közelében emelt jó pásztor kápolnához. Az egyházmegye papjai és szüleik zarándokolnak. Több éves ez a zarándoklat, most egy napra került éppen ez a kettő. Papokként mi pedig szüleinkkel ott veszünk részt, és lélekben csatlakozunk a Mária úton résztvevők zarándoklatához.
Én csak annyit tennék hozzá, egy hosszú peresztelegről reggel 7 órakor indul majd a zarándok csoport Celldömölk felé. Káldon úgy körülbelül 11 órakor érkeznek meg, és onnan 11 órakor indulnak tovább, illetve Sitkéről déli 12 órakor indul egy másik zarándok csoport, illetve Nagysimonyiból onnan is indul egy újabb másik útvonalon, és Mesteribe fognak majd találkozni ezek a csoportok 3 órakor, és Mesteriből indulnak majd tovább a celldömölki romtemplomhoz, ahol majd a püspök úr is csatlakozik a gyalogosokhoz, és ő is gyalog fog jönni a celldömölki kegytemplomba, és este 6 órakor szentmise. Szeretném ajánlani az időseknek is, hogy aki tud, az szervezze meg, hogy az unoka el tudja hozni autóval a celldömölki kegytemplomhoz.
Köszönöm szépen az atyáknak a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Mária Rádió Celldömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Reggeli magazin műsorunkban Celldömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.